Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg az ő igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak, Korintusbeliekhez írott második levelében, annak a 8. fejezetében, az első 15 versben. Tehát második Korintusi levél, 8. fejezet, az első 15 verse, és a padokban levő Bibliában ez az 1246. oldalon található.
Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt, erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. Ezért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek lévő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert az hasznos nektek, akik nem csak a cselekvésben, hanem tavaly óta a szándékban is előjártatok. Most pedig a cselekvést is vigyétek véghez, hogy amilyen készséges volt a szándékotok, olyan legyen a véghezvitele is, erőtökhöz mérten. Mert ha megvan a szándék, az aszerint kedves Istennek, amitek van, nem aszerint, amitek nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen, amint megvan írva. Aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje.
Gyertek fennállva, imádkozzunk. Olyan jó, Úrunk, előtted megállni és elmondani, kiénekelni magunkból, hogy te jó vagy, hogy te tiszta vagy, hogy te igaz vagy, hogy te szent vagy. Olyan jó mondani és dicsérettel megtelni. Köszönjük, hogy ha rád nézünk, akkor minden rendben van. Segíts kérünk most, hogy valóban rád tudjunk nézni. És segíts kérünk, hogy miközben rád nézünk, te szólj hozzánk, hogy minden rendben legyen bennünk. Rakd rendbe kérünk a rendetlenségeinket. A kusza kificamodott gondolatainkat, érzéseinket, vágyainkat, te tisztítsd meg, kérünk, te újíts meg bennünket. Hadd legyen ez a mostani Isten tisztelet is valódi találkozás veled. Urunk, kérünk, hogy a te igéd legyen eleven, élő, ható, amelyik meg tud újítani, amiben erő van. Légy itt, kérünk, Jézus Krisztus, szent lelked által, az atya dicsőségére. Amen. Az előbb felolvasott ige szakaszhoz még egy verset olvasok hozzá, ugyancsak a második korintusi levélből, a 13. fejezetnek az 5. versét. Önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van. Foglaljuk el a helyünket. Azok, akik rutinos Isten tiszteletre járók, de szerintem azok is, akik talán most vannak itt először, nem csodálkoznak azon, hogyha az Isten tisztelet folyamán a hirdetésekben a lelkipásztor azt fogja mondani, hogy adakozzatok testvérek erre vagy arra a célra. Megtörtént már velünk nagyon sokszor. De nem tudom, hogy bárkivel is megtörtént-e már olyan, hogy azt hallja a szószékről, vagy az úrasztalától, hogy kedves testvérek, arra kérünk benneteket, hogy ne adakozzatok. Már annyit adtatok, hogy attól félünk, hogy belerokkantok, már erőtök felül adakoztok, már magatok fogtok elszegényedni, kérlek, ne adjatok többet. Valaha is fordult ilyen elő? Pedig a felolvasott ige szakaszban pontosan egy ilyen helyzettel találkozunk. Pontosan azt látjuk, hogy ez megtörténik Pál apostol és a makedóniai gyülekezetek között. Hogy Pálnak úgy kell már szólni, figyelmeztetni őket, hogy nagyon sokat adtok. Nincs is ennyitek, amennyit adni akartok. De hadd legyünk részesei ennek az adakozásnak. Nem akarunk kimaradni, még ezt is szeretnénk adni. Nem az összegekről van szó, hanem a lelkületről, hogy már annyit akarnak adni, hogy maguktól veszik el, nem fölöslegből, hanem a sajátjukéből, a szükségükre nem jut. Lebeszélni kell őket az adakozásról. Hogy fordulhat ez elő? Azért jó érzéssel kérdezem. Hát hogy fordulhat ez elő? Mi van e mögött? Mi ennek a titka, hogy valaki mindenét oda akarja adni? Mi indít valakit erre? Hadd olvassam újra az első 5 verset, mert csoda. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt, erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából. Ami az egész kérdés mögött van, az egy asszályos év, aminek következtében Júdeában, Jeruzsálemben és a környéken éhínség van, és az ottani keresztény gyülekezetek javára Pál apostol megy, és sorba keresi fel a gyülekezeteket, amelyeket alapított, amikkel kapcsolatban van, és kéri a segítségüket. Ez a aszályos év, az éhínség ennek a háttere. De milyen érdekes, hogy amikor az adakozásról hallunk, akkor az éhségnek a képei azok meg se jelennek. Ezt úgy kell kommentárokból utána olvasva megtudni. Nem ehhez vagyunk hozzászokva, hanem ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy megrendítő fényképeket raknak elénk, és villódzik a szükségnek és a nyomorúságnak a képe. Ehhez vagyunk hozzászokva. Hogy a nyomorúság indít meg bennünket, hogy elfordítanánk a fejünket, mert borzalmas, amit látunk. Milyen érdekes, hogy Pál apostol nem is beszél ennek a hétköznapi valóságáról, milyen éhezni, milyen egy éhező közösség. Föl se említi, nem erről beszél. Hogyhogy? Hogyhogy nem a megrendítő valósággal akarja az önzés falait áttörni? Mi mással lehetne? Ha nem a szégyenérzetre appellálni, hogy te dúskálsz, az meg éhezik. Mi mással lehetne rávenni valakit arra, hogy részese legyen a másiknak a nyomorúságába, ha nem a szégyenérzettel, a lelkiismeret furdalással, ahogy ezt hozzá vagyunk szokva, hogy villódznak a képek előttünk, hogy miért kell adakozni, miért kell megmozdulni. 2 kérdés. Hogy valaki mindenét akarja adni, és hogy nem a rossz lelkiismeretre appellálva akar valaki adományt gyűjteni. Nagyon különleges ez az ige szakasz, mind a kettő mögött Jézus példája áll. Mind a 2 kérdésre Jézusban találjuk meg a választ. Ő benne, aki gazdag lévén szegényé lett, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Gyönyörű ez a mondat, a 9. vers. Isten, aki szavával a világot életre hívja, aki, mikor megteremti ezt a világot, a teremtés történetben elmondja, hogy ott arany van, aranyat rejt a földbe. Azt is elmondja, hogy jó aranyat rejtett a földbe. Tele van ez a világ drágasággal. Isten teremti, Isten adja. És ez az Isten gazdag lévén szegényé lesz, belép ebbe a világba, hogy a hiányainkat kitöltse, a legnagyobb hiányunk az, hogy ő nincs velünk. Vagy pontosabban fordítva igaz, mi nem vagyunk ő vele. Ez a legnagyobb hiányunk. Ezért tesz le minden gazdagságot, és beleszuszakolja magát az emberi testbe. És közénk jön, hogy a legnagyobb hiányunkat orvosolja, hogy nem vagyunk vele, hogy nem ismerjük őt. Hogy Isten nélkül élünk, és tudunk Isten nélkül élni, tudunk imádság nélkül élni, tudunk beszélgetés nélkül, tudunk az ő szava nélkül élni. Közénk jön, megszegényedik, és azt adja, amire szükségünk van, önmagát áldozatként, hogy kiszabadítson a bűnnek ebből a megvakító, megsüketítő, lebénító valóságából, hogy nem tudunk Istennel élni, és nem tudunk Isten szerint látni, érezni, hallani, tenni. Önmagát adja, hogy ne az elveszettségben ragadjunk bele, hanem megszabadulva élhessünk újra Istennel, hogy fölszabadítson. Gazdag lévén szegény élet, hogy a szegénység az áldozata által minket meggazdagítson. Hogy felszabadítson egy bővölködő életre, amelyiknek a bősége elsősorban abban van, hogy a mindenható Istennel lehetünk együtt. A kérdés az így hangzott föl, hogy avagy nem tudjátok, hogy Jézus Krisztus bennetek van, mekkora kincs ez? Aranyban nem kifejezhető. Mert a világ mindenség az ő alkotása. Nem tudjátok, hogy Isten bennetek van? És ebből a kérdésből, ebből a csodából, ebből a kegyelemből fakad az is, ahogy a makedónok mindenüket adják. Mert tudják, hogy ha Istennek adom, nem vesztes leszek, nem szegény leszek. Hát mindenem tőle van. Mi az, amiben el tudok szegényedni? Mindenről ő gondoskodik. Hogy ne adnék mindent? És nem a lelkiismeretre kell appellálni, hogy adjál már a másiknak, mert ő mennyire szegény, és lásd, hogy milyen sovány, és a bordái, és az ujjai, és a keze. Nem kell ezt mondani. Elég Jézusra mutatni, és azt mondani, hogy látod, Isten semmit nem tart meg, mindent neked akar adni. Akkor adj te is. Hát Korintus, mert olvastunk a makedónokról, olvastunk Pálról, aki erre meghívja a korintusi gyülekezetet, de mi van a korintusi gyülekezettel? Ha ez egy sorozat lenne, akkor azt mondanánk, hogy a második évadnál tartunk. Az első évadban addig jutott el ez a történet, hogy odatárta az éhínséget, és meghívta a gyülekezetet, hogy legyetek részesei az adakozásnak. És a korintusiak nagyon lelkesek voltak. Föllelkesültek, és azt mondták, mert gazdag tartományban élnek, mert sokat kaptak, mi nem fogunk lemaradni. Mi ennyi mindent felajánlunk. Második évad, másik év, és nem gyűlt össze semmi se. Nagy volt az elhatározás, és nem lett belőle semmi se. Mikor ott vagyunk, hogy akkor mennyit adtatok, akkor üres. Ezért kezd el erről beszélni Pál velük. De milyen különös. Miért mondom, hogy milyen különös. Testvérek, hogy kell ezt megoldani? Valaki felajánl valamit, és aztán nem születik meg ténylegesen. Mit kell csinálni egy ilyen helyzetben? Milyen különös, hogy Pál azt a szót, hogy pénz nem ejti ki. Én kerestem, és nem találtam meg. Pénzről van szó, de nem a pénzről beszél. Nem a pénz az igazi kérdés számára, amikor valaki megindul az adakozásra, aztán mégse születik meg. A gondolkodásmód, a hit a kérdés, ahogy az egészhez hozzááll. 13 fejezet van a második levélben, abból 2 az adakozásról szól, elő az egy kérdésről, nagy terjedelemben, alaposan, és nem a pénzről, hanem hogy mit jelent hinni. Mit jelent a kegyelem? Mert a pénz helyett a kegyelem szót használja. Amikor arról beszél, hogy mennyi mindent kaptatok, akkor mindig a kegyelem jön elő. Annak nagyon sokféle értelmében fordul el ez a szó, fordul elő ez a szó ebben a felolvasott ige szakaszban. Nem véletlenül olvastam ezt a kérdést a 13. fejezetből, hogy önmagatokat tegyétek próbára, hogy hitben jártok-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg, hogy Nem ismeritek fel magatokban, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ez lesz az a kérdés, amivel igazán akar foglalkozni, és amiről igazán kell nekik beszélnie. Korintusi gyülekezetben az egyik oldalon nyilván a hitük van, a másik oldalon meg a város, amiben élnek, az a kultúra, aminek a részesei, amit belélegeznek. Korintus egy gazdag város, és a gazdagsággal együtt szokott járni a büszkeség is. Korintus legalábbis büszke város. Nagyon büszke. És szeret dicsekedni, mert sok van neki, több, mint másnak. És ezért úgy érzi, hogy én kivételes vagyok, és ezt ki is mondja, mert jól esik. Mert jól esik megmutatni azt a többet, ami benne van. És dicsekednek a minőséggel, az értékkel, a gazdagsággal, a sikerrel, az elismertséggel, a szépséggel, az egészséggel. Remélem, hogy nem rontottam el, hogy Korintus mondtam, és nem Szentendrét, ugye? Mert ha olvasom, akkor nagyon nehéz összecserélni ezt a kettőt, mintha ugyanott lennénk 2000 év távlatából is. Mintha a mi világunk is ezzel dicsekedne, és ezután szaladna, és ezben szeretne részesedni. Korintus egy ilyen város. Hogy élnek az ottani keresztjének? Mit jelent egy ilyen dicsekedős kultúrában benne lenni? Hát azt látjuk, hogy Pál nem illik bele. És ha ez a 8. fejezet, az első 7 fejezet, az annak a tisztázása, hogy hogy kapcsolódik a gyülekezet Pálhoz. Mert hogy mindenki szeretne elismert lenni, de hát ezzel a Pállal nem nagyon lehet dicsekedni. Mert a Pál az állandóan börtönbe kerül a hite miatt. És hát mégis egy rabbal, hogy hát az nem hangzik olyan jól, hogy hát igen, a mi tanítónk az most éppen börtönben ül. Ez nem annyira dicsekedni való. Az egészség, hát Pál beteg. Azzal sem lehet, hogy micsoda kicsattanó. A minőség, hogy rétor iskolák működnek. Pál nem a legjobb szónok. Ha lenne szónokok versenye, alul maradna, nem tudnak vele dicsekedni, baj van ezzel a Pállal. Legalább gazdag lenne. Talán az még... De Pál dolgozik, mikor ott van. Egy római polgár nem fog dolgozni, ő politizál. Hát arra nagyon sok idő elmegy, hogy a polisz ügyeit intézzük. Nem lehet kétkezi munkát végezni, Pál meg kétkezi munkát végez. Pál, bajban vagyunk, mert nem szeretnénk kitenni a képedet a honlapunkra, hogy te vagy a mi alapítónk. És Pálnak igazolni kell magát, hogy egyáltalán hiteles-e. Hát egy ilyen kultúrában, aki börtönben van, aki dolgozik, aki nem egészséges, aki nem kiváló szónok, ennek igazolni kell magát. Ő alapítja a gyülekezetet, de a gyülekezet azt mondja, hogy Pál, nem vagy elég jó. Micsoda helyzet. Pál nem illik bele ebbe a képbe. Az első 7 fejezetben látjuk, hogy hogyan tisztázza ezt. A bőrén érzi, a saját bőrén érzi, hogy Korintusnak milyen a levegője, és milyen a lelkülete, és a gyülekezetnek, magának is ez a levegője. Nem az ő személye az igazi kérdés, hanem hogy bennetek van-e Krisztus? Hogy vizsgáljátok meg magatokat, hogy ti jó helyen álltok-e, hogy mihez méritek magatokat? Mihez igazítjátok az életeteket, a gondolataitokat, az értéketeket? Ti magatokat vizsgáljátok meg, hogy hitben vagytok-e? Mert nem Pál a kérdés, hanem Jézus a kérdés, aki gazdag lévén szegényé lett. És mikor belépett ebbe a világba, nem pompába, nem palotába, az állatok között, az istállóba, ott volt helye, hogy aztán meneküljön, mint menekült, meneküljön el az életét féltve, kiszolgáltatva, hogy aztán utána elárulják, lemesztelenítsék, és lássák őt szenvedni, nem az erőtől duzzadó Herkules, aki majd megoldja a világ gondjait, nem az a messiás, aki ellenállhatatlan elővel elsöpri a gonoszokat, nem, a szenvedő Jézus van előttük, a megfeszített. Nem Pál a kérdés, hanem hogy mit tud kezdeni ez a dicsekedő kultúra, és annak gyülekezete, a szenvedő, szegényé lett, áldozattá lett, Isten fiával. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Mihez méritek magatokat? Mert minden kegyelem, amitek van, mind kegyelem. 7. vers, amikor erre emlékezteti őket. Ezért, ahogyan mindenben bővölködtek, hitben, igében, ismeretben, minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben. Nem látjátok, hogy ez a kiszolgáltatott, lemesztelenített, erőtelen Jézus mindenét nektek adja? És amitek van, csak azért van, mert ő ad nektek? Nem látjátok, hogy az Isten a szeretetével szorongat benneteket? És ott, ahol nem tudtok fizetni, mert ember nem fizethette ki a bűn, nem tudjuk jóvá tenni, amit elrontottunk, ott ő magát adja oda? Hát ha van valamivel dicsekedni oka az embernek, az Istennek ez a szeretete, hogy így szeret téged az Isten, hogy érted vállalja a szegénységet, hogy mindenit neked adja, hogy érted vállalja a megszégyenítést, hogy neked ne kelljen, hogy téged gazdagít meg a szeretetével, őt mindenki elárulja, de ő minden módon téged szeret. Nem érzed, hogy ezzel kéne dicsekedni? Nem érzed, hogy mi a hírnév, mi a testi egészség, szépség ahhoz képest, amit Krisztusban Isten neked ad? Ez nem az Isten tisztelet kérdése. Ez a hétköznapi életnek a kérdése, mert hogy szép énekeket tudunk énekelni, méltó ünnepséget tudunk csinálni. De a hétköznapunkban, mikor ki ezzel, ki amazzal dicsekszik, mi ki erre törekszik, ki arra törekszik, meg tudod-e élni ezt a gazdagságot? Meg tudod-e élni ezt a szeretetet? Tudsz-e elfogadni? Tudod-e magad látni koldusnak, mesztelennek, gyengének, csúnyának, bukott embernek, és elfogadni az Isten szeretetét, amelyik meggyógyít, felöltöztet, elfed, megújít. És aztán, ha megélted ezt a szeretetet, tudsz-e dicsekedni vele, tudod-e másnak mondani, hogy ez csoda, figyelj, legyen benne részed, gyere hozzá, ismerd meg őt, tudsz-e adni ebből? És még anyagilag is tudsz-e mozdulni a másiknak a szükségére? Mert hogy amit van, hát mi az, amit nem kaptál? Mi az, amiben nem az Isten szeretete vesz körül téged? Nem csak a sikerben, a nyomorúságban, a bukásban is ő lel, a betegségben is ő gyógyít. A makedónok mindenüket adják, úgy kell lebeszélni őket. Korintusiak, a lendület megvan, de aztán mégse történik meg, mert elakadnak önmagukban, hogy újra kell vizsgálniuk magukat, hogy mihez mérem én az életemet, mi az érték számomra, mi az elég, mi a sok, mit kell adnom, mi az, ami az enyém, amit megtartsak. Pál fölveszi ezt a fonalat. Értük meg, mi értünk is, hogy ezeket végig gondoljuk. Fölveszi a fonalat, és azt mondja, hogy jó, csoda volt, amit megajánlottatok, akkor kérlek benneteket, hogy most tegyétek is meg. És elküldi Tituszt, meg elküld makedón testvéreket, hogy összegyűjtsék az adományt, hogy vigyék az éhező judeai gyülekezeteknek. De Pál ismeri azért őket, mert 7 fejezeten keresztül már vitatkozik velük eleget, úgyhogy most is tudja, hogy ez nem lesz olyan egyszerű történet, hogy ne kritizálnák őt meg azért, amit csinál. Pál apostol, te ide küldöd nekünk a makedón testvéreket, akik mindenüket odaadták, csak nem manipulálsz minket, hogy itt nyomást gyakorolsz ránk, hogy na majd az ő jelenlétükben én mit fogok adni. Hát azért ez nem olyan krisztusi. Pál pontosan tudja, hogy ezzel neki szembe kell nézni, magyarázza is, mondja is, hogy mi történik, és azt mondja, hogy testvérek, az adakozás az nem olyan kommunizmus, nem ezzel a szavakkal mondja, hogy a bőség kosarába majd mindenki egyenlőképpen fog venni. Ez nem erről szól ez a történet. Az egységről sokkal inkább. Hogy egyek vagyunk. És amit Isten letett az egyik helyen, azt lehet azért teszi oda, hogy az onnan átkerüljön a másikra, és te ne maradj ki az adakozásnak az öröméből. Nem a matematika fogja eldönteni az adakozásnak a mértékét, hogy akkor mi az az egyenlősdi, hogy mindenkinek ugyanannyi legyen. Nem ilyenfajta számítást kell végezni, hogy adjuk össze az ottani jövedelmeket, meg az ittenit, és elosztjuk kettő. Nem erről beszél. Hanem az Isten gazdagságáról beszél, és arról, hogy a hit lesz az, ami alapján el tudjuk dönteni, hogy adjunk-e, és ha igen, mennyit. Csak annyiban gazdasági ez a kérdés, hogy pénzről van szó. De nem így kell mérlegelni. Hanem nézd Krisztusra, ő mit ad, és aztán indítson ezt téged az adakozásra. Ebből, aki benned él, mit akar továbbadni? Mit bízott rád, hogy másnak odaadja, ahogy mindig is így van Isten? És aztán azt is mondja, hogy ne gondoljátok, hogy ez megfelelés, hogy ez hasonulás, hogy az egyik ennyit ad, akkor nekem is annyit kell, nem illik a kevesebbet adni. Sose gondoltam, hogy úgy kell hirdetnem az adakozást, hogy aztán testvérek ne csörögjön. Van, ahol így hirdetik. Nem hiszem, hogy ez szerint kell adakozni. Nem hiszem, hogy egymáshoz kell mérnünk azt, hogy mennyi a sok, mennyi a kevés, mennyit tudok adni. Nem a makedón testvéreket kell überelni, lepipálni, mert úgy szeretünk dicsekedni, mi többek vagyunk. Nem erről szól az adakozás. Azt mondja, hogy ez önkéntes dolog, és ahhoz mérjétek magatokat, amit tavaly elhatároztatok. Mindegy, hogy ki megy érte. Tavaly mit döntöttetek el? A hitetek mire indított titeket? Isten mit mondott? Mire indít azzal, amit van? Ahhoz mérd magad, ne ahhoz, hogy a másik mennyit adott. Önként. Ahogy Isten is önként adja magát. Nem kényszerből, nem megfelelésből, nem rossz lelkiismeretből. Adni jó. Szeretve lenni, csoda. Szeretetet továbbadni, csoda. Egység van. Krisztus köt össze bennünket. Zsidókat és pogányokat. Amúgy nincs közük egymáshoz. Földrajzilag is távol van Korintus és Jeruzsálem. Mégis egység van Krisztus miatt. Ő miatta adj. Ő vele dicsekedj, hogy benned él, és próbáld meg magad, hogy nem csalta meg a kultúra, ami körülvesz, nem csalta meg a világ téged, hogy te is ott tülekedsz a többiekkel együtt, hogy én is azt szeretném, hogy én is elismert legyek, gazdag legyek, sikeres legyek, egészséges legyek, hogy én is mondhassam, hogy nekem milyen jó. Mi lehet jó? Mint hogy az Isten szeret és mindenit neked ajándékozza. Ezzel van okod dicsekedni. Légy benne. Hadd éljen benned. Légy az ő életének a része. És légy egy azokkal, akikben Krisztus él. Amen. Nem tudtam ellenállni az igének, és megkértem egy makedón testvért, hogy jöjjenek közénk. És kérem gondnok urat, nem gondnok úri minőségében, nem is bankári minőségében, hanem makedón testvérként. Jöjjön ide, ki kérünk, és mondj valami néhány szót, hogy a te életedben a pénz és Isten tisztelete hogy van?
Áldás békesség, kedves testvérek, köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm, hogy meghallgatnak. Elhangzott ugye már Makedón nem vagyok, de bankár voltam, pénzügyi szakember vagyok, közgazdászként végeztem és pénzügyi területen dolgoztam, és egy dologot én nagyon biztosnak éreztem az életemben hosszú ideig, hogy ha valami, akkor a pénzügyekhez értek. Hiszen ezt tanultam, még doktoráltam is belőle, gyakorlatban ezt végeztem nap mint nap. És nyilván ez a világ szerint teljes mértékben így is van, ilyen visszajelzéseket kaptam. Ugyanakkor 7 évvel ezelőtt találkoztam egy olyan tanítással, ami arról beszél, hogy mit mond Isten igéje a pénzről, adakozásról, vagyonról, munkáról. És amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, elég arrogánsan álltam hozzá, hogy hát jó, megnézzük, hogy mit ír ez a szakember, egy amerikai író, de nyilván nekem sok újat nem fog tud mondani. Elolvastam egy könyvet, majd részt vettem egy könyv és egy munkafüzet fordításában, és az egy elég mélyre viszi az embert, amikor ilyen dolgokkal foglalkozik, és fordít egy könyvet. És a legvégére úgy éreztem, hogy na jó, akkor kezdjük előről az egészet. Lehet, hogy világ szerint tényleg pénzügyi szakember vagyok, de lelkileg analfabéta vagyok. Lelkileg nem tudom, hogy hogy kell a pénzt kezelni. És akkor elindult egy tanulási folyamat. Én azt tapasztaltam az életemben, hogy Isten, amikor tanítani akar valamire, akkor felismeréseket ad. Vagy már meglévő dolgokat elkezdek teljesen máshogy látni, vagy új perspektívákat hoz az életemben. Nagyon sok mindent változtatott Isten az igéjén keresztül a pénzügyekhez való hozzáállásomban. Én 3 dolgot szeretnék kiemelni. Az első alapvetés, amit megtanított nekem, hogy mindennek Isten a tulajdonosa. Nyilván konfirmációkor mondjuk, hogy testestül, lelkestül az én Uram, Jézus Krisztus tulajdona vagyok, ami nagyon szépen hangzik a konfirmációi eskütételkor, meg kérdésekre való válaszkor, csak kérdés, az életemben ez megnyilvánul-e. Így élem az életemet. Tényleg az a hely, ahol lakom, az a ház vagy lakás, az tényleg úgy tekintek rá, hogy az Istené. Az autó, amivel közlekedem, Istené. A gyermekeim, akik vannak, azok Istenéi, nem az enyémek. Én sáfár vagyok, meg bizatásra kaptam. Ami benne, nekem nagyon sokat segített, ismét egy amerikai testvér mondása, aki azt mondta, hogy ha megértjük, hogy minden Isten tulajdona, akkor a pénzügyi kérdések lelki kérdésé válnak. Nem anyagi, nem egy számítás, nem egy kalkuláció, nem egy racionális döntés, hanem lelki kérdés. És egy egyszerű dolgon kell föltennünk magunknak a kérdést, hogy nem úgy kérdezzük, hogy Uram, mit szeretnél, mit tegyek a pénzemmel, hanem Uram, mit szeretnél, mit tegyek a pénzeddel. Egyszerű kis változtatás, de egy egész világot jelent. A második dolog, ami Isten elém hozott, az, hogy a pénz kiváló eszköz. Semleges. Tehát a pénz mit tesszük emberek jóvá vagy rosszá. A pénz az egy semleges történet, egy eszköz, így is indult ugye a pénz kialakulása, hogy segítse a kereskedelmet. Kérdés az, hogy ezt az eszközt mire használjuk, és milyen motiváltsággal költjük el, bármilyen módon, bármire használjuk is. És a harmadik egy igevers Máté evangéliumából, ami nagyon meghatározó volt, a hegyi beszédből, Jézus a 6. fejezet 33. versében ezt mondja: de keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Tehát először Isten országát és igazságát keressük, ne a pénzt keressük, ne a munkát, ne a mindennapok örömét, hanem Isten országát, és akkor minden egyéb megadatik nekünk. Sokáig gondolkoztam, sokáig dolgozott bennem ez a vers, és amit észrevettem, hogyha ezt én komolyan veszem, akkor a mindennapi életemnek a prioritásait alakítja át Isten ezzel. Mi a fontos? Mivel töltöm az időmet? Mire költöm a pénzemet? Hova adakozom? Ilyen jellegű dolgok jönnek elő. És hát nyilván, hogyha Isten tanít valamire, ő ezt azért teszi, hogy meg is változtassa az embert, nem csak okosabbá, meg intelligensebbé akar minket tenni, hanem szeretné, hogyha az életünkben ez meg is jelenjen. És ami, ismét 3 dolgot említenék, ahol én ezt megtapasztaltam, az első az életvitelem, az, hogy ma mit tartok fontosnak, milyen dolgok fontosak, és mondjuk 10 évvel ezelőtt még voltak fontosak. 10 évvel ezelőtt nagyon fontos volt a munkám, nagyon fontosak voltak a különböző elfoglaltságaim, főleg hobbik, hogy azokra jusson bőven idő, és hát Isten országa valahol ott a háttérben kullogott, presbiter voltam, tehát úgy éreztem, hogy akkor ez így önmagában elegendő. És hát most nem nagyon jut időm a hobbiaimra, vagy sokkal, ami nem baj egyébként, de úgy érzem, hogy nagyon megáldotta Isten ezt, hogy a prioritásaimat sikerült átalakítanom. A második dolog az az, hogy a mindennapokban, amikor döntök egy vásárlásra, egy nagyobb beruházásról, kell felújítani egy házat, bármit, autóvásárlás, bármi eszközvásárlás, nagyon sokkal megfontoltabb vagyok, mint korábban voltam. Sokkal jobban átgondolom, hogy tényleg, Uram, tényleg erre kell ezt a pénzt most adni, vagy pedig néha már talán kicsit túlságosan erről Melinda tudna mesélni. De jól át kell ezeket a dolgokat gondolni. Még ha van is rá, akkor is végig kell gondolnom, hogy érdemes-e. És a harmadik, talán fontos, a mai Isten tisztelet szempontjából fontos kérdéskör, ez az adakozás. Miért adakozom? Mennyit adakozom? Hova adakozom? Meggyőzött Isten arról, hogy csak Isten országának az építésére kell, szabad egy keresztény embernek adakozni. Nagyon sok jó cél van a világban, beteg gyerekek, kutyusok, nem tudom, mindenféle. Isten országára csak a keresztények adnak, senki más. Mert ez a motiváltságunk, hogy nekünk az a fontos, hogy Isten országa épüljön. És ezért tényleg teljesen ebbe az irányba ment el az adakozásunk, és itt most már egy több eszem első személybe beszélek, mert Isten azt is megtanította nekünk, hogy közösen, ha házastársak vagyunk, akkor közösen döntsünk ezekről a dolgokról. Legyen egy egyetértés. Isten lehet, hogy nem elém hozza azt az ügyet, amire adakoznunk kell, hanem a házastársam elé. Ez egy közös döntés legyen. És végül, de nem utolsó sorban, ami nagyon fontos az adakozás szempontjából, az az, hogy hagyjak helyet Istennek. Hajlamos vagyok én arra, hogy mindent megtervezzek, eldöntsek előre, fontos is, én úgy gondolom, de mindig hagyjak helyet Istennek, mert én nem látom a jövőt, ő meg tudja, hogy hol és mikor lesz olyan szükség, amire adakoznunk kell. Röviden én ennyit szerettem volna elmondani, ha bárkit érdekelnek a részletek, akkor szívesen beszélgetek velük bármikor. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük mi is, hogy megosztottad azt az utat, amin jársz, amin Isten vezetett téged. Hagyjuk meg a fejünket imádságra. Mi lehet méltó hozzád, Urunk? Mi az, amit mi adni tudunk neked? Hiszen mikor mozdulna a kezünk, akkor arra döbbenünk rá, hogy minden a tiéd. És te adtál oda mindent, hogy felöltöztess bennünket, hogy meggazdagíts bennünket. Urunk, meghajtjuk a fejünket, bárcsak az egész lényünket tudnánk meghajtani. Bárcsak bele tudnánk rogyni a te szeretetedbe. Bárcsak fölfognánk, hogy hogyan hordozol, hogyan gondoskodsz, hogyan őrzöl, hogyan viszel, hogyan mentesz meg, és bárcsak az egész életünkkel tudnánk hálából odafordulni eléd. Jó Urunk, veled élni. Jó dolog befogadni a szeretetedet, és jó dolog továbbadni ezt a szeretetet bármilyen formában. Köszönjük, hogy te nem vonod meg ajándékaidat mi tőlünk. Köszönjük, hogy nem hozzánk igazítod a cselekedeteidet. Nem bűneink, nem győzelmeink szerint bánsz velünk, hanem egyfolytában kitartóan csak szeretsz minket. Adj nekünk, kérünk, növekedést, lelked által, Hadd legyünk a tiéd, hadd hasonlítsunk rád, hadd adjuk magunkat neked, hogy lehessünk mások számára mi magunk is, a szeretet emberei, a felüdülés emberei, a jónak a továbbadói. Légy kérünk azokkal, akik vesztességben vannak, gyászban járnak, a halállal viaskodtak, vagy a halállal viaskodnak. Szenteld meg őket, kérünk. Előbb kérjük ezt, mint a gyógyulást, mint a vigasztalást. Légy velük, mert ha te ott vagy, akkor mégis minden jól van. Hadd érezzük a közelségedet, mert veled lenni maga az élet. Ha te ott vagy, te magad vagy a teljesség. Így kérünk, Urunk, vigasztalásért a gyászolók számára, reménységért, lelki erőért, tartásért a betegek számára, családtagjaik számára, akik hordozzák betegeiket, szeretteiket. Légy te ott velük, velünk, hogy megteljen a szívünk dicsérettel és hálával és örömmel, hogy legyen miből adnunk. Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.